Hölgyeim és uraim, akkor ha megengedik, megkezdjük a mai ülést. Lehet, hogy Dódics képviselőasszony még kis késéssel be fog futni. Szokásos módon tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020, második, ha 5 fővárosi közgyűlés rendelt 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a Budapest.hu honlapon. Önök mindannyian megkapták a napirendi javaslatot. Szeretném kérdezni, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, megjegyzés, kérdés, kiegészítés? Nem látok ilyet, akkor kérem szíveskedjenek szavazni a napirendről, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadták, köszönöm szépen. Az első napirendi pont javaslat a Budapest Film ZRT 2023 évi finanszírozásáról szóló támogatási megállapodás jóváhagyására. Ez egy közgyűlési előterjesztés, a bizottságnak véleményezési jogköre van, és az előterjesztő dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony, kérdezem, kívánsz-e kiegészíteni. Köszönöm szépen, ezzel megnyitom a vitát, a napirendi vitát, kérdezem, van-e hozzászólás? Nem látok ilyet, akkor kérem szavazzanak, egyszerű szavazat többségére van szükség, kérem szavazzanak. Hassai képviselőasszony, úgy látom, hogy ügyrendit nyomott. Nem? Azt én értem. Ezt ha hiszi, hanem ezt fölfogtam, csak valamitől ez a piros szín megzavart, azt hittem, hogy... Nem vagyok hozzászokva, hogy itt ellenszavazat is van. Megszoktam, hogy mindig... Jó, elnézést kérek, akkor áttérek ezek után, ebből is látszik, hogy évvégére mennyire összeszedett vagyok. Áttérek a második napirendi pontra. Isten megy! Épp elég, ha én összekavarom a dolgokat. Második napirendi pont javaslat a nevelési oktatási intézményekben a gyermek étkeztetés során alkalmazandó nyersanyag norma módosítára, ez is közgyűlési előterjesztés, véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr és Bősz Anett főpolgármester helyettes. Egyikőjük se kíván hozzászólni, kérdezem, van-e kérdés, kiegészítés? Nem látok ilyet, ismét egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Két tartózkodás mellett elfogadta a testület. A harmadik napirendi pont javaslat a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelés és üzembetartói szerződések jóváhagyására, továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó. Véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr nem kívánja kiegészíteni a javaslatot. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Ismét egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület. A negyedik napirendi pontnál tartunk. Javaslat a közfeladatellátási megállapodás és ingyenes haszonkölcsönszerződés megkötésére az SOS krízis alapítvánnyal. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr nem kívánja szóba kiegészíteni. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás, megjegyzés? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület. Az ötödik napirendi pont tájékoztató a budapesti kábítószerügyi egyeztetőfórum munkájáról. Ez is közgyűlési előterjesztés. Kerpel Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztő. Nem kíván hozzászólni, már csak azért, mert nincs is itt. Kérdezem, hogy a bizottságnak itt csak tudomásul vételi jogköre van. Alelnök asszony, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Hát akkor ezek szerint főpolgármester helyettes úr az illetékes. Én csak kérdezném, miután ez egy elég régi kezdeményezés, még előző ciklusból, tehát 2006 és 2010 között már megalakult ez a kábítószerügyi tanács, tehát hogy az elmúlt években, illetve hogyan működött, illetve mennyit vettek át a korábbi működés tapasztalataiból.
Főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Ez lehet, hogy 2015 működött, de utána már nem. 2018-ban talán volt egy, de lehet, hogy tévedek, és 19 eleje volt ez, volt egy döntés az akkori közgyűlésnek, hogy újjá alakuljon meg, de ez nem valósult meg. És a munkáját ezt tulajdonképpen az idei évben kezdte meg. Eznek két társelnöke van, Kerpel Fornius Gábor főpolgármester helyettes, illetve a budapesti rendőrfőkapitány. Bevonták azokat a szakmai szereplőket, egyébként ez a tájékoztató anyagban is benne van, és szerintem ma, amennyire én emlékszem a 15-ire, a irodalmi emlékeim alapján azért ezekben nagy átfedés van az akkori időszakkal. Közösen döntettek azokról a forrásnak a felhasználásáról, ami egyébként a közgyűlés előtt is volt, illetve konferenciát szerveztek, amit egyébként mostanában a napokban volt a BRFK épületében. Azok a szakmai tapasztalatok, hogy ennek örültek a szereplők, hogy végre elindult egy koordináció ebben a dologban, annak is, hogy a kis forrásokból, de sikerült olyan, és hát nyilván ennek az eredményét majd jövőre látjuk, tehát amikor ezek elkészülnek, olyan utcai megkereső programot működtetni, például amelyek révén érdemben lehet segíteni a fővárosi kábítószer helyzetben. Persze nagy csodákat ne várjunk azért, tehát 20 millió forintból nem lehet megoldani egy ilyen kérdést, aminek nem is biztos, hogy csak és kizárólag pénzügyi megoldási lehetősége van.
Köszönöm szépen, alelnök asszony. További kérdés, hozzászólást nem látok, hogy itt nincs szükség szavazásra, hiszen itt mindössze ennek a tájékoztatónak a tudomású vételéről van szó. Most áttérek a 6. egyben utolsó napirendi pontra. Nem, mert ez tudomásul vétel. Igen, ez tájékoztató volt, és tudomásul vette a bizottság. Az utolsó, az egy bizottsági előterjesztés, javaslat a fővárosi Szabó Ervin könyvtár 2023. január 1-től hatályos használati szabályozatának jóváhagyására. Itt a bizottságnak döntési jogköre van, az előterjesztő dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony. Kívánod ki? Nem kívánj. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás? Hassai képviselő asszony, parancsoljon.
Csak egy olyan kérdésem lenne, hogy valahol a hírek között vagy olvastam, vagy láttam már régebben, hogy a Szabó Ervin könyvtár melegedőként is működik? Vagy ez nem teljesen fedi a valóságot, csak általában nyitva van a könyvtár, és oda betérhetnek?
Hát, hogy őszintén én nem tudok arról, hogy a könyvtár melegedőként működni, de főpolgármester helyettes asszony, tiéd a szó.
Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Arról van szó, képviselő asszony, hogy persze munkacímén mondtunk ilyet, hogy egyfajta nappali menedékként szolgálhat. Alapvetően nem a klasszikus értelemben vett nappali melegedőként kell felfogni a főváros különböző kulturális intézményeit, amelyek között ott van a fővárosi Szabó Ervin könyvtár fiókhálózata is, hanem úgy, hogy hogyan helyettes úrral ezt a programot közösen elindítottuk, és aztán a kollégák segítségével egyszerűen eljutunk azokhoz, akiknek alapvetően a klasszikus értelemben vett nappali melegedőre nincs szükségük, azonban lehet, hogy odahaza tudnak azzal spórolni, hogy néhány órán keresztül még nem megy a fűtés, nem kapcsolják fel a villanyt, hanem mondjuk bejönnek a könyvükkel, laptopjukkal, másnapi házi feladatukkal, másnapi munkájukkal, erre bíztattunk mindenkit, amikor elindult a program, és most ott tart, hogy különböző tájékoztató anyagokat juttatunk el, akár szórólap, akár egyéb megállító táblák formájában, hogy számíthatnak a fővárosi Szabó Ervin könyvtárra azok, akiknek ez jól jön, ez a napi néhány óra kevesebb fűtés. Erről szól ez a program, és még hogyha annyit enged az időkeret, illetve a tisztelt bizottság, hogy itt a fiókhálózatban egyébként is van egy széles kulturális, illetve közösségszervezői munka, tehát alapvetően az egyes könyvtárvezetőknek vannak ötleteik arra, hogyha mondjuk gyermekek vagy fiatalok, felnőttek betérnek hozzájuk, akkor még akár egy kulturális programban is részt tudnak venni az oda betérők. Aki meg csöndre vágyik, az meg értelemszerűen az olvasószobákban megfelelő hőmérsékleten tud dolgozni vagy tanulni. Köszönöm.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Nem kiegészítve, nem csak egy kérésem lenne a bizottság tagjai, hiszen sokak mini influencerenként működnek a social médiába, és az elkövetkező hónapokban nagyon sok olyan embert szorul majd segítségre, aki nem tud segítséget kérni, mert hogy nem szokta meg. Ugye a társadalomnak mondjuk az alsó középosztálya az kifejezetten nem arra szocializálódott, hogy ő tudja, hogy hol lehet segítséget kérni, és hogyan kell segítséget kérni. Ezért ezekben a melegedő pontokon, vagy ezekben a fiókkönyvtárakban olyan megállító táblákat, olyan szóróanyagokat is kiteszünk, hogy ha valaki arra azt látja, azt tapasztalja, hogy a gangos házban a harmadikon Béla bácsi már napok óta nem jelentkezik, pedig szokott, akkor hova lehet fordulni, és ugyanez igaz, hogyha ő úgy érzi, hogy valami segítségre van szüksége, akár anyagi értelemben, aki bármilyen más szempontból, akkor szintén legyen hova fordulnia. Ezért olyan csúnyán szóval mutációkat csinálunk ezekből a szóróanyagokból, ami a kerületi ügyfélszolgálatokra, a szociális irodákra, illetve akár a főváros idősügyi pontjára oda tudja irányítani az érintetteket. Én azért szerettem volna ezt elmondani, hogyha van lehetőségük a közösségi oldalaikon, akkor hívják fel ezekre a figyelmet, hogy lehet hova fordulni pártállástól független, tehát kerülettől független, hiszen minden kerületnek van szociális irodája, nyújt segítséget. Az lenne a legnagyobb probléma, hogyha azért fagynának meg esetleg emberek, mert hogy nem tudnak arról, hogy lehet segítséget kérni bárhonnan is.
Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás. Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület. Az utolsó, legeslegutolsó pillanat. Egyebek, kérdezem, hogy van-e egyebek?
Nekem csak egy kérdésem lenne, köszönöm szépen a szót, hogy a költségvetést, azt az én legjobb tudásom szerint minden bizottságnak tárgyalni kell, hogy mi annak az oka, hogy nem tárgyalja ez a bizottság, illetve nem került föl a napirendre. Ez lenne a kérdésem.
Főpolgármester helyettes úr.
Minden bizottságnak nem kell tárgyalni, nincs ilyen kogens szabály, nyilván ez a bizottság diszkrecionális joga, hogy eldöntje. Én, ha kell, akkor én szívesek adok itt is tájékoztatást. A 9 órás bizottság, 10 órás bizottságon is ez volt a feladatom, és valószínűleg a fél kettesen is ez lesz, de szívesen beszélek akár ennek a metszetéről is, a kulturális, szociális metszetről, ha van erre igény.
Köszönöm szépen, képviselőasszony.
Köszönöm szépen. Szerintem a bizottság tagjait nyilván nem az egész költségvetés, hanem legalább az a része az érdekelte volna, ami mondjuk a bizottság területeivel kapcsolatos, tehát érinti mindazt a hatáskört, amivel a bizottság egyébként rendelkezik. Úgyhogy én a részemről szívesen meghallgatom. Szavazni nyilván nem tudunk róla, minek utána, azért is nem vetettem fel az elején, csak az egyébekben, mert hát ugyanaz az arab szabály, hogy a külsősök nem kapták meg ezeket az anyagokat, tehát ők ebből föl sem tudtak készülni. Köszönöm.
Ha jól értem, akkor van rá igény. Elnök úr.
Ha én jól tudom, akkor holnap a közgyűlésen az egyik fő napirendi pont a költségvetésnek a megvitatása. Mivel én nem tudom, hogy a tisztelt kollégák közül ki ismeri, vagy ki nem a költségvetést, én A magam részéről most nem javasolnám azt, hogy bemenjünk egy ilyen részletes vitába, már csak azért sem, mert egyszerűen én nem tudom, hogy a többiek, és nézek a tisztelt képviselőkre kíváncsi szemekkel, hogy ismerik-e ezeket a számokat, tudják-e a költségvetésnek a részleteit. Hogyha nincs nagy ellenkezés, akkor én hasonló képviselőasszony megértését kértve azt javaslom, hogy erről most ne beszéljünk. Holnap úgyis lesz a közgyűlésen erről részletes vita. Ott nyilván hasonló képviselőasszonynak is lesz módja arra, hogy belekérdezzen a részletekbe. Képviselőasszony?
Egy szavazást azért szeretnék róla kérni, köszönöm.
Tehát arról, hogy beszéljünk-e most, vagy nem? Okay. Akkor ezt fölteszem szavazásra. Kérem, hogy aki azt szeretné, hogy most a főpolgármester helyettes úr tájékoztatást adjon a költségvetésről, az igennel szavazzon. Aki nem kívánja most azt, hogy a főpolgármester helyettes úr tájékoztatjon a költségvetésről, az nemmel szavazzon. És kérem, most szavazzanak. Most mi történt? Később szavaznod kellene. Akkor ez azt jelenti, hogy... igen. Hát akkor, főpolgármester helyettes úr.
Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor a felkérés nem arra szolgált, hogy a makrokörnyezetet mondjam el, de mégis egy picit azért kell róla beszélnem. Csak azért fontos, mert hogy milyen feltételezésekből indultunk ki. A költségvetés kiadási oldalán lévő kockázatok azok négy témára összpontosulnak. A bizottság által szerintem igényelt bemutatás szempontjából kettőre helyezni hangsúlyt, de azért mi az a négy? Kiadási kockázat nyilvánvalóan az energiaköltség, erről majd beszélek néhány szót. A második az a bér kérdése, ugye ez egy közgazdasági vita jelenleg, hogy van-e már árbér spirál Magyarországon. Ez azért fontos kérdés, mert minél inkább magasabb, ha ez kialakult, akkor minél magasabb az inflációs környezet, annál inkább fel kell zárkóztatni hozzá a béreket, amelynek hatására újra lökést kap az infláció, amelynek hatására újra fel kell zárkóztatni a béreket, ezt nevezik árbérspirálnak. Ennek a megtörése viszonylag nehézkes, és ezzel láthatólag a kormány is gondolkozik, hiszen itt több verzió is felmerült. Ez azért fontos a mi történetünk szempontjából, mert hogyan tekint a bér kérdésére a központi kormányzat. Ugye elhangzott a Nagy Márton miniszter úr részéről az, hogy meg kellene törni ezt a folyamatot és alacsonyan tartani az állami bérfelzárkóztatást. Ugyanakkor az látszik a kormányzati intézkedésekből, és szerintem azért ez, hogyha valaki megnézte a mai döntést a 15%-os nyugdíj emelésről, akkor ebből azért jól le tudja kottázni azt, hogy mi lesz a minimálbér és garantált bérminimum megállapodással, szinte pontosan valószínűleg ugyanennyi, 15%, hiszen ezek általában egy kézben mozognak. Ebből következően az országos nemzetgazdasági bruttó átlagkeresett növekedés az hasonló mértékű lesz az én feltételezésem szerint. Ez azért fontos kérdés, mert hogy akkor hogyan tekintünk a szociális és kulturális szférának a béreire ebben a dologban. És erre mindjárt visszatérek szintén a bérre. A harmadik, ez talán kevésbé érdekli a bizottságot, nem fura módon, de mi is ki vagyunk téve annak, hogy az Európai Bizottság, Európai Tanács és a magyar kormány között születendő vagy megszületett megállapodás, pénzügyi konzekvenciája mi lesz. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, ez a korábban leívott jármű opciók finanszírozásának a kérdése. A negyedik, az pedig egy kormányzati likviditási csomag, hiszen elkezdtünk tárgyalni a kormányzati partnerekkel arról, hogy milyen könnyítő lépéseket, vagy nem is feltétlenül könnyítő lépéseket, milyen átmeneti intézkedéseket lehet annak érdekében hozni, hogy a likviditási helyzet úgy kívánja meg a fővárosnak, akkor bizonyos követeléseiket a kormányzati oldal részéről át lehessen hidalni, át lehessen sorolni. Ezekről egyeztetünk, ezeket tartalmazzák a költségvetési javaslatok. Visszatérve az első két feltételrendszerre, hiszen ez fontos a bizottság számára. Nyilván úgy terveztük meg a kulturális és szociális ágazatnak a kiadási oldalát, hogy egyébként ennek kapcsán számoltunk az energiatöblet költségek növekedésére. Az is egyértelmű, hogy nem tudjuk, hogy mekkora mértékben növekednek az energiaköltségek, csak most egy kicsit a három nagy elemet nézzük meg. A távhő esetében az szinte biztos, hogy január 1-től csökkenni fog a jelenlegihez képest. Én szerintem ez 60%-os csökkenés kell, hogy jelentsen, hiszen ez a holland gázártőzsdéből következő árakból következik, de ugye ez az első negyedévre vonatkozik. Ugye a második, harmadik és a negyedik negyedévben ezek a távhő árak hogyan alakulnak, nem tudjuk. Ezért munkahipotézisekből tudunk dolgozni, és van egy alapmunkahipotézisem az egész szempontjából, hogy ilyen energiaszintet ez a magyar nemzetgazdaság nem bír el. Ha pedig nem bírja el, akkor pedig a recessziónak a hatására előbb-utóbb be kell omolni az áraknak. Még ahhoz képest is, ami jelenleg van. Azért az fontos, hogy a holland gázártőzsdéhez képest is jelenleg magasabbak a magyar gázárak. Tehát, hogyha valaki most az úgynevezett védett fogyasztói vételezés után, tehát megnézi, most jöttek ki az MVM adatok, ez 800 forint per köbméteres nettó gázárat eredményez, ha holland gázártőzsdét átváltjuk, akkor ez kb. 500 forint körül van még mindig csak. Tehát ebben nem azt mondom, hogy tartalék van, de hát azért mégiscsak van egy gap a kettő között. Tehát a távhő esetében ugye itt nem is vagyunk árszabályozói helyzetben, ezt a MEC, amit rögzít gázárat, az annak kell kifizetni. A második ilyen a földgáz. A földgáz esetében egy kicsit másabb a helyzet, hiszen ezek az intézményeink általában a földgázt fűtésre használják, fűtési időszakra szoktak leszerződni, a fűtési időszakra szoktak leszerződni, az azt jelenti, hogy október 1-től szeptember 30-ig vannak általában a szerződések, ezeket a szerződéseket mi nem bolygattuk a rendszer szempontjából, hiszen általában a fogyasztási jelgörbe miatt nagyjából április elejére ki is fogynak a fogyasztási igények. A harmadik a villamos energia, azért azt tudni kell, hogy a szociális és kulturális intézményeink azok a villamos energia felhasználásunknak körülbelül az 5%-át teszik ki. Tehát, hogy ez az egész problématika szempontjából elhanyagolható. Azoknál a szociális intézményeknél és kulturális intézményeknél, ahol már volt energiaszerződés, azok általában év közepéig tartanak, ezekkel nem foglalkoztunk nyilván ezzel, majd tavasszal kell szembenézni. Ahol nem volt ilyen, ott két irányban indultunk el. A mind a kettő irány az negyedéves beszerzéseket tartalmazott. Az egyik az úgynevezett a KEF rendszeren belüli képletes beszerzés, ahol nem tudjuk megmondani az exakt árat, hiszen ez egy képletezésből fog következni, ahol a Hudexhez van bizonyítva az árképzés. A másik ilyen pedig a fix áras beszerzések. Vannak olyan intézmények, akik fix negyedéves áron szerezték be a szolgáltatást. Ezekkel a költségvetésben számoltunk, de nyilván nem tudjuk, hogy egyébként mondjuk a második, vagy főleg a harmadik, negyedik, negyedév, amiben aztán még tervezési szinten sincsen rálátás, azok hogyan alakulnak, ezért azt tudjuk csak ígérni, hogy az energia és gazdasági válság elleni alap az nem csak a bér, hanem az energiatöbletre is fedezetül tud hat szolgálni, de azért az fontos, hogy hat, hiszen nem tudjuk, hogy mekkora nyomás lesz ebben a szempontból a pénzügyek a rendszeren. A kulturális intézmények kapcsán még egy fontos alapvetésünk volt, hogy amit ígértünk, azt teljesítettük, tehát a színházainknak, vagy általunk finanszírozott színházaknak az átütemezett forrását azt beterveztük 2023-ra, tehát ennyivel nem azt mondom, hogy növeltük a normatívát, hiszen ez egy áthúzódó hatást tulajdonképpen, ami megjelenik a költségvetésbe, tehát az az ígéretünket, azt tartottuk. A szociális intézményeknél és a kulturális intézményeknél is azzal számoltunk, hogy ami béremelkedés 2022-ben volt állami forrásból, azt nyilván 23-ban muszáj tovább vinnünk, még akkor is, hogyha ennek a fedezetét a végül nem adná oda a kormány. Egyelőre a tárgyalások úgy állnak, hogy ez rendben lesz, még hogyha úgy is lesznek a forrásnak a biztosítása, hogy nem az intézményekhez kerül, mint ahogy idén, hanem a fővárosi költségvetésen keresztül finanszírozásra. A megnövekedett élelmiszerköltségeknél ott nyilván terveztünk ezekkel az összegekkel, egyébként ezt egy függelékbe, hogyha valaki fellapozza a költségvetést, és a képviselők biztosan meg tudták tenni a múlt hétfő óta, akkor látják, hogy az energia és az élelmiszer esetében hát egy olyan fixálást alkalmaztunk, hogy ezekkel az összegekkel biztosan számolnia kell a költségvetés végrehajtása során az intézményekre, ezekről a forrásokról nem lehet elvenni pénzeket. Azért is akarjuk ezt, hogyha valamiért az intézmény azt gondolja, hogy most éppen kedvezőbbek az energiapiaci helyzetek, vagy az élelmiszer helyzet, akkor ne onnan csoportosítson át forrást, mert ha végül kiderül, hogy ezt rosszul tette, akkor többletfinanszírozási igény van. Béremelés. Ahogy jeleztem, én azt gondolom, hogy ha nem is vagyunk az árbérspirálban, de a határán vagyunk, és nem lehet béremelés nélkül 2023-at megúszni. Mert egyébként ez növelni a munkaerő elvándorlást, meg egyébként, de iszonyú mértékű bérkereset csökkenést okozna. Csak számoljuk ki, hogyha elfogadjuk azt, hogy 15% lenne csak az infláció, ugye ez az MNB-nél már egy kicsit magasabbakat is mond, akkor ebben az esetben egy 5%-os béremelés az azt jelenti, hogy több mint egy havi bére eltűnne a dolgozóknak. Ez ebben a helyzetben nyilván nem elfogadható. A mi bérpolitikai megállapodásunk szerencsére rögzíti azt a nyomvonalat, ami alapján ezt biztosítanunk kell, ez pedig azt mondja, ha tudni fogjuk a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-i emelését, akkor ebből következő képlettel kiadódik az egyfőre jutó bértömegnek az emelése. Mi azt gondoljuk, hogy bármilyen nehéz is a helyzet, ha ezt nem tesszük meg, akkor a közszolgáltatások ellátása keretében probléma lesz, hiszen nem lesz dolgozó, aki ezeket ellássa. Tehát mi ezzel számolunk, hogy ezt biztosítani szeretnénk. Az előzetesen az üzleti terveiket a színházaknak, a saját finanszírozású színházaknak úgy állítottuk össze, hogy ezek ne legyenek veszteségesek, azzal természetesen, hogyha évközben többlet szükségletük van, akkor ezt meg kell nézni, hogy esetlegesen jobb jegyárbevételekből tudják-e finanszírozni, hogyha nem, akkor meg kell nézni, hogy az eredménytartalék terhére, vagy más forrásból biztosítjuk ezt a forrás számukra. Én azt hiszem, hogy a szociális és kulturális intézményeknél egy korrekt tervezés történt azzal a kockázattal, amit az energia, és egyébként még az élelmiszer valójában még rejt magába, hiszen a pár napi rendelet, amit nem fogadott el a bizottság egy része, az élelmiszer normatíva növekedése, az pont azt jelenti, nagyon leegyszerűsítve, hogy annak érdekében, hogy kevesebb gyerek pártoljon el az ESGS által főzött ételtől, annak érdekében növelnünk kell az élelmiszer normatíva értékét. Tehát a finom főzelékbe nem lehet megspórolni az alapanyagot. Ennek megnövekedett az ára, többe pénzbe kerül. Emelni nem akarunk a térítési díjon, ezért ennek a normatíva emelést a főváros közösségének kell állnia. Azt is láttuk, ha emelnénk a térítési díjon, sajnos, miután a háztartások kevésbé védettek az inflációs nyomás miatt, azért voltak visszamondások, akik azt mondták, hogy már nem tudják fizetni ezeket a ételt, és ez bizony sok gyerek esetében a napi egyszeri melegételt jelentett az iskolai díj. Úgyhogy a költségvetés kockázatokkal tele van, de ezt meg is tettük, hogy amiket korábban ígértünk ennek a szektornak, azokat biztosítjuk számukra. Nagy kérdés, hogy ezzel meddig lehet eljutni, de ez a költségvetés globáljára igaz, és az is fontos, hogy és nem cinizmus van bennem, hogy tanultam a kormányzattól, hogy veszélyhelyzeti rendkívüli időkben rendkívüli döntésekre van szükség, ezért van ez az energia és gazdasági válság elleni alap, ami gyors átcsoportosításokra ad lehetőséget annak érdekében, hogy ebben tudjunk lépni. Egy dolgot még szeretnék hozzátadni, a tegnap este képviselőasszony kérésére külön e-mailbe is ment ki, előterjesztői kiegészítések kerültek kiküldésre a költségvetéshez. Ebben három érinti a bizottság hatáskörét, szerintem ebből kettő technikainak fognak gondolni. Ugye korábban döntés született a szolidaritási alap létrehozására, amit a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályáztat ki a kereti önkormányzatok számára. Ennek a felhasználási határidejét módosítottuk a kerületi önkormányzatok kérésére, hiszen a pályázat hamarosan megjelenik, de annak érdekében, hogy úgy tudjanak pályázni, hogy legyen kellő idejük a felhasználásra, ezért ezt meghosszabbításra került, tehát nem igényelett többletforrást. A másik ilyen a MEH alapítvánnyal kötött támogatási szerződés határidejének meghosszabbítása, ez sem igényelt többletforrást. A harmadik pedig a fővárosi lakásrezsi támogatásnak a módosítása. Miután ma reggel kijött a 15%-os nyugdíjemelés, ezért felemelnénk 200 000 forintra a felső határt, hiszen a előfordulhatna az a nem kívánt eset, hogyha valakinek 152.000 forint a nyugdíja december 31-én, akkor ugye jogosult lenne a lakásrezsi támogatásra, de hogyha valamiért nem ér be leadni a kérelmét, akkor január 2-án 15%-os emeléssel ő már fölé menne a 170.000 forintnak. Ezért ő kiesne ebből a támogatotti körből. Valójában a darabszámra nem bővítjük a támogatotti kör nagyságát ezzel a döntéssel, hanem a nyugdíj emelés mértékével hozzáigazítjuk ezt a dolgot, hiszen ezzel fölemeljük. Ezeket gondoltam röviden elmondani a bizottság számára. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Közben főpolgármester helyettes azt mondja ezt, hogy ő is szeretne pár szót szólni, úgyhogy megadom neki a szót.
Köszönöm. Egészen röviden. Az Emberi Erőforrások Bizottságának felelősségi körébe tartozó területért felelős helyettesként azt gondolom, hogy nem megspórolható, hogy néhány szót szóljak önökhöz, megerősítve azt, amit helyettes úr elmondott. Az, hogy mire lesz elég az a nem is annyira csekély mértékű nominális emelkedés, ami ezt a portfóliót illeti, az nagyban függ a nemzetgazdaság állapotától, inflációs adatoktól, forint-euró árfolyamtól és nagyon sok mindentől, az energiaáraktól épp ugyanúgy. Helyettes úr említette az áramfelhasználás százalékos arányát, a teljes energiafelhasználásnak mintegy 3%-át viszi el a kultúra, ebben már az állatkert is benne van, innentől kezdve, tehát azért éreztük felelősnek magunkat, hogy a munkahelyek megőrzése felé mozduljunk el a fővárosban, hiszen a Budapest család minden tagjának ígéretet tett a főváros legfelsőbb vezetése arra, hogy megőrizzük ezt a nagyságrendileg 24.000 munkahelyet. Ez akkor biztosított a kulturális intézményeken belül, hogyha ezeket ellentétben sok más önkormányzattal, amilyen döntéseket nem bírálunk természetesen, nem bezárjuk a színházakat, a könyvtárakat, épp ellenkezőleg kinyitjuk őket. Ugye képviselőasszony kérdezett a nappali melegedőről, mert sajnos a sajtó bizonyos szegmensei így hozták ezt, de nem, sokkal jobban szeretem a nappali menedék kifejezést, mert ez talán jobban fedi a célt. Inkább abba az irányba mentünk, hogy megnéztük, hogy ezek a kulturális intézmények hogyan tudnak szociális feladatokat is ellátni túl azon, hogy egyébként a munkahely megőrzésben jelentősen segítkezik az a döntés, hogy végtére és egyetlen kaput sem szeretnénk bezárni. Természetesen sok olyan folyamat zajlik a nemzetközi és világpiacon, amire nem vagyunk ráhatással, tehát meg lehet, hogy készerülünk majd az energiapiaci változásoknak megfelelően változtatni, de az, hogy stabilan működnek az idős otthonok, az, hogy az ottani étkeztetés is stabil, az iskolai étkeztetés is stabil, azt mind visszaköszönni látják a költségvetés különböző soraiban, és egyébként helyettes úrral folyamatosan dinamikus egyeztetésben vagyunk, épp úgy az intézményvezetőkkel, mint egymással, hogyha valahol akár egy parciális válság ütné fel a fejét, vagy látnánk egy olyan kihívást szembe jönni, ami azonnali megoldást, vagy beavatkozást kíván, mint például, amit röviden említett helyettes úr, egy színházi mentőprogram, majd most kerül korrekcióra a kőszínházak felé, melyeket a fővárosi önkormányzat tart fenn, akkor itt ezeket a beavatkozásokat megtesszük lehetősége szerint azonnal, és olyan mértékben áldozunk erre a főváros költségvetéséről, hogy segíteni tudjunk, azonban ne kelljen elvenni olyanoktól, ahol szintúgy hiányozna az a keretösszeg. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Én is köszönöm szépen, alelnök asszony.
Köszönöm szépen. A múltkori bizottsági ülésen még akkor ugye előtte voltunk a törvény elfogadásának, ami ugye az egészségügy átalakításáról szól, most már sikerrel elfogadták, ami azt jelenti, hogy számos ápolási ágy címe, ami nincs meghatározva rendeleti szinten továbbra sem, de hogy az átkerül a szociális ágazatba, és ezen túlmenően a szociális intézményeket fenntartó önkormányzatok, illetve egyházak feladata lesz egy ilyen szakápolási központnak a létrehozása, fenntartása, stb. Részletekről természetesen még senki semmit nem tud. Azért csak megkérdezném, hogy ezzel kapcsolatban van-e olyan elképzelés, hogy valamilyen tartalékot képezni, illetve a szociális ágazatba honnan lesz majd esetleg plusz pénz, illetve erre a feladatra.
Köszönöm szépen. Ha megengeditek, akkor még megadom Hassai képviselőasszonynak a szót, és utána lehet egybe válaszolni. Képviselőasszonya, néha szó.
Köszönöm szépen a szót, meg azt is köszönöm a bizottság tagjainak is, hogy beszélhetünk a bizottság hatáskörébe tartozó területeknek a költségvetéséhez. Szerintem ez egy fontos tudást adhat nekünk. Egyébként eredetileg pont a színházak miatt szerettem volna, hogy beszéljünk róla, mert ugye ott nem azzal volt a problémám nekem sem annak idején, hogy ne támogathatnánk alternatív vagy olyan színházakat, amelyek nem kötelező feladata, amelyeknek a támogatása nem kötelező feladata egyébként a fővárosi önkormányzatnak, ezzel nincs is probléma, hogyha van lehetőségünk, és ahogy itt elhangzott, az jó, hogy visszapótlásra kerültek a kötelezően fenntartandó színházak költségvetésében mindazok az összegek, amelyeket egyébként nem is kevés évközben elvonásra kerültek. Alapvetően szerintem a költségvetésnél nagyon fontos kérdés az, hogy mi az, ami kötelező, meg mi az, ami nem kötelező feladat, hogyha tovább szövöm ezt az előző gondolatot. Világválságok közben vagyunk, és nyilvánvalóan nincs könnyű helyzetben a fővárosi önkormányzat sem. A költségvetéssel kapcsolatban, és ezt még nem fogom minden bizottsággyűlésen elmondani, nekem az alapvető problémám az továbbra is pont ugyanaz, amit hónapok óta nem látok, az a koncepció, ami alapvetően elkülöníti a kötelező, nem kötelező feladatokat, mi az, amit muszáj megcsinálni, mi az, amit nem muszáj, és hogy koncepcionálisan nem látszanak azok az intézkedések számomra, ami azt jelenteni, hogyha szorítani kell a nadrágszélt, akkor első körben hol teszem azt, második körben hol teszem azt, ne talántán, akár egyeztetve, talán még, vagy megkérdezve, vagy figyelembe véve az ellenzék véleményét is, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. Ami lett volna még kérdésem, hogy volt szó, ami konkrétum a gyulai nyugdíjas otthonnak a felújításához, és ha jól néztem az anyagokat, akkor a tervezés feltételezőjéről, a beruházásról egyelőre nem mondott le a fővárosi önkormányzat, és a tervezési szakaszban vagyunk, hogyha jól olvastam, tehát ez nem egy leírt vagy kihúzott beruházás. Ezzel kapcsolatban még ami konkrét kérdés, de látom a bólogatást, hogy akkor nem, hogy van-e még tervbe, engedi-e a költségvetés, hogy szociális és tehát, hogy a szociális területen beruházások legyenek. Most én nem az alap karbantartásokra, tehát a kötelező elvégzendő karbantartási munkákra gondolok, hanem ilyen nagyobb beruházásra, és leginkább ezt azért kérdezem, biztos nem a választ. Azért a bizottság jó néhány határozatot hozott a lakásügynökséggel kapcsolatban, aminek már többféle neve is volt. Szerintem ezeket a határidőket már mind nem sikerült betartani. Én tudom, hogy EU-s és egyéb forrásokra várunk. Azzal együtt azt is tudom, hogy mégiscsak valamilyen módon a nyugdíjas otthonokba növelni kellene a helyek számát, mert hogy számomra a lakásügynökség az nagyon összefüggött volna ezzel a kérdéssel. Ez egy következő bizottsági hatáskörbe tartozó felvetés, de ami meg a még ennél is fontosabb, és ez a harmadik blokk kérdésem, ez pedig a temetkezéssel kapcsolatos díjaknak az emelése. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Nem tudom, főpolgármester, röviden válaszolsz még?
Igen, és helyettes asszony is a elnök asszony kérdésére. Gyulai idős otthon, ahogy látta benne van, hiszen ez egy elkezdett beruházás, közgyűlési döntés van róla. Új beruházásokat nem indítunk, hanem azokat elhalasztjuk 24-re. Ez volt a döntés. Ebből következően új nagy idős otthoni rekonstrukciós programot nem tudunk indítani. Volt erre terv KEHOP forrásból energetikai hatékonysági felújítások, nem a mi hibánk volt, ezek nem valósulnak. A önként vállalt kötelező feladat. Az önök kérésére azért elég hosszan írtam a költségvetésben erről a kérdésről, de érdemes elolvasni. De nézzük meg, hogy mik az önként vállalt feladatok. Egyébként a működési oldalon ez 9 milliárd forintot tesz ki. 9. Tehát ebben nem kell nagy csodát várni. De nézzük meg, hogy mit zárnának be. Önként vállalt feladatok a családok átmeneti otthona. Nyilván nem zárnák be. Önként vállalt feladat a nappali melegedők. Tehát nem a, amiről most szó van, hanem a hajléktalan ellátó rendszerhez kapcsolódó. Nyilván nem zárnák be. Önként vállalt feladat a fővárosi lakásrezsi program. Önként vállalt feladat a Budapest 150. Ugye ennek kapcsán azt is jeleztük, hogyha úgy valósítjuk meg a 150-es programokat, amilyen mértékben a likviditásra lehetőséget ad a fővárosnak, de azért azt is látni kell, ezeknek a forrásoknak a nagy része a kerületekhez menne, hogy a kerületi napok keretében a 150-es programok méltóképpen legyenek megünnepelve. Megnézik, önként vállalt feladatok között van néhány idős otthonunknak a feladatai, ezek egyébként nagy részt azért be is betakarásra kerülnek, csúnyán szólva egyéb bevételeikkel. Önként vállalt feladat a fővárosi CTMR program, ez önmagában 2 milliárd forint a 9-ből. Ez egy az egyben ez az állami forrásból valósul meg, hiszen az atlétikai VB-s megállapodásból következik. És persze bele lehet menni még egy ennél mélyebb vitába, hogy oké, önként vállalt feladat, kötelező feladat-e a színházak fenntartása? Szerintem igen. Kötelező feladat-e a törvény alapján az éjszakai menedékhelyeknek a fenntartása? Az egyértelműen. De itt azonnal föl lehetne tenni azt a kérdést, hogy mekkora mennyiségben. De pont ebben a szociális krízis közepette szabad-e ezeket a csökkenteni, annak ellenére, hogy jogilag biztos el tudnánk számolni ideig, hogy most nagyon cinikus leszek, hogy egy férőhely fenntartásával is pont kimaxoltuk ezt a kötelező feladati jelleget. Kötelező feladat nyilvánvalóan az idős otthonok fenntartása, kötelező feladat. De azt nem mondja meg a jogszabály, hogy mennyit kell fenntartani belőle, hány férőhelyet. Miközben azt látjuk, hogy ugyanannyian állnak sorba, mint amennyien benn vannak az idős otthonokban. Tehát nem szűkíteni kéne, hanem bővíteni, csak hát az a baj, hogy minden egyes ágy, amit egyébként működtetünk, az többe kerül nekünk, mint amennyi normatívát kapunk rá. Márhogy például, mert nem kapunk rá valóságban normatívát, mert mindent be is fizetünk a szolidaritási adóba a kormánynak, tehát valójában nettó finanszírozói vagyunk a rendszernek. És persze elkezdhetünk úgy gondolkodni erről a dologról, hogy ez így megoldható, csak hogyha mind a 9 milliárd forintot kivesszük, mondom, ebből 2 milliárd önmagában a CTMR program, tehát ennek nincs is nagyon értelme kivenni, hiszen állami pénz van mögötte. Tehát hetet kiveszünk. Közben egy 430 milliárdos főösszegű költségvetésről beszélünk. Azt gondoljuk, hogy ha csak 7 milliárd lenne a problémánk, esküszöm, ezt megoldom. Ezt valahogy megoldjuk likviditásba. De nem ekkora problémáról beszélünk. És lehet lekapcsolási terveken gondolkozni, csak azért képviselő asszony, ön is emlékszik az előző közgyűlésen. Fogaskerekű. Aztán ivartalanítási programot indítsunk a macskáknak 350 millió forintért. Hát ezek a javaslatok voltak. Hát most, tehát tényleg, a fogaskerekű esetében egy olyan megoldást, hát volt ilyen javaslat, nem? Önök részéről. Tehát, hogy csak azért akarom mondani, hogy miközben azon hogy legyen egy lekapcsolási terve a városnak, hogyha jól értem, azt akarom mondani, hogy nincs az a lekapcsolási terve a városnak, amiben ezt anyagilag ezt lehetne kezelni, ezt a problémát. Energia megtakarítási programot elindítottuk. Csak novemberben 20%-ot ennek a háznak a villamosenergia költséget megtakarítottuk 21 novemberéhez képest, és 55%-kal mérsékeltük a távhő felhasználási mennyiséget. De ettől persze nem fog megoldódni a probléma. Hiába költözött ki 2 hónapra az Akácfa utcából a BKV, ettől a közösségi közlekedés energiaproblémája nem fog megoldódni. és persze attól se fog önmagába, hogyha a fogaskerekű most két vágányzár között nem jár, csak azt akarom mondani, hogy ezekből apránként tudjuk összeszedni azokat a pénzeket, ami az elméleti reményét megadja annak, hogy átjussunk a tűfokán. De ez nagyon szűk ez a tűfoka a történetben, és nem is biztos, hogy van az az opció, hogy ezen át tudunk jutni, anélkül, hogy valami megoldás legyen. Mi egyet nem tudunk pénzt nyomtatni, a kormány tud pénzt nyomtatni, ezért ő egy kicsit védettebb ebbe a helyzetbe. Mi ezt nem tudjuk megtenni a dologba, úgyhogy ezért van nehézségünk. Az egészségügyi részre pedig helyettes asszony reagálnak.
Köszönöm a szót, és nem gondolom, hogy helyettes úr különösebb támasztékra szorulna, de azért annyit szeretnék én is hozzátenni, hogy a spórolás sosem a pénztárca méretéhez, hanem szemlélethez kötött, és ilyen értelemben a legkisebb összegeken is meg lehet fogni azt a néhány százalékot, amit hogyha elméletileg elfogadtuk a gyakorlatra vonatkozó főszabályokat, nevezetesen, hogy spórolunk, akkor igenis meg kell nézni az utolsó költségvetési sorig, hogy minhol mit tudunk megfogni, illetve az egészségügyi kérdésre és a törvénymódosításra vonatkozóan, amire alelnök asszony rákérdezett. Azt tudom mondani, hogy folyamatos egyeztetésben vagyok az idős otthonok vezetőivel, felmértük az elméleti lehetőségeket. Nagyon nehéz ezt gyakorlatra fordítani, ugyanis a kormányzat egyelőre a központi költségvetésből nem rendel forrást, amennyiben feladatellátást kötelez most az önkormányzatokra. Tehát ilyen értelemben én nagyon számítanék a kormányzó többség józan belátására, és arra is, hogy amennyiben hogy ez a feladat valóban az önkormányzati intézményekben landol, úgy mindenféleképpen emelni kell, ahogy helyettes úr is elmondta, gyakorlatilag a normatívánál többet költünk egy-egyre az idős otthonokban is, ez ugyanígy van a vállalat nem kötelező feladatok esetén is, tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt tisztán lássuk. Egyelőre annyit mértünk fel, hogy szakmai értelemben hogyan tudná ellátni a jelenlegi intézményrendszer rendkívüli nehézségek árán, mint ahogyan eddig is egyébként a túljelentkezések ellenére stabil rendszer működést biztosított a főváros összes intézménye. Nagyon nehéz ez a kérdés, reménykedem abban, hogy közösen meg tudjuk oldani.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e még további hozzászólás? Hassai képviselő asszony.
Csak nagyon röviden, nem betartva a bizottságot, még az előző körben volt szó a menedék vagy melegedő a könyvtár kapcsán. Én ezt egyáltalán nem, tehát nekem egyik sem pejoratív értelemben szerepelt, nem is ezért vetettem föl a dolgot, hogy esetleg lett volna ennek ilyen íze. Szerintem ez egy jó lehetőség az, hogyha adott esetben tényleg van több kerület is, ahol pontosan ezeket a közintézményeket teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, használják erre a célra, ahol be lehet menni, és ott még programot is szerveznek az ott dolgozó munkatársak, szerintem ez tökéletes. Ha egy kis nüanszot még hozzá akarunk tenni, akkor itt már számomra csak az a kérdés, hogy ezt mondjuk a két ünnep között is tudjuk-e működtetni, vagy nem tudjuk működtetni. Ez nyilván az adott intézménynek a típusától is függ, hogy itt hogy alakul a nyitvatartási idő. Ha ezt tudjuk tartani, akkor szerintem ez egy szerencsés dolog, és annak én is örülök. A kötelező, nem kötelező feladatok, amit még felírtam, nem gondolom, hogy bizottsági ülésen itt mély politikai vitát kellene erről folytatni, vagy ezt a közülésen úgyis szerintem le fogjuk egymással vívni. Minden esetre az, hogy mit sorolunk nem kötelező feladatok közé, nekem még azért lenne jó néhány tippem, ahol úgy gondolom, hogy de ez talán már elcsúszik a politikai részébe, ahol még lehetne pénzt megfogni, meg egyáltalán takarékoskodni. Ahogy a főpolgármester helyettes asszony is mondta, ez nyilvánvalóan szemlélet kérdése innentől kezdve. Annak örülök, hogyha a Gyula az, láttam is, hogy benn van, de az akkor továbbra is terv. A nyugdíjas férőhelyek számával kapcsolatban nem kaptam választ, de így is értem, mert szerintem nyilvánvalóan, hogyha ez a lakásügynökséggel vagy bármivel összefügg, akkor valószínű, hogy itt úgyis negatív választ kaptam volna, és a temetkezési költségi kapcsolatban sem kaptam még választ. Ennyi. lenne. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs további hozzászólás. Köszönjük főpolgármester helyettes úrnak, főpolgármester helyettes asszonynak. Akarsz? De nyugodtan válaszolj még akkor, Ambrus, parancsolj.
Ja,
temetkezés ugye egyébként egy önálló másik napirend, tehát ezért nem gondoltam, hogy szóba hozni, de hogyha a bizottság tagjának még van ideje, akkor, és akarják, akkor ezt is napirendre tűzhetik.
Akkor végérvényesen köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszontlátásra.
És boldog karácsony.